Április 1-ével új vezetés érkezett a Budapest Metropolitan Egyetemre. Aki itt van velem, a Budapest Metropolitan Egyetem művészeti és kreatívipari karának frissen kinevezett dékánja, Megyeri Gábor, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Egy picit szerintem menjünk vissza 2024 januárjába. Ott is volt egy kinevezés, viszonylag gyorsan követték egymást a feladatok, vagy az új feladatok. Ez hogy nézett ki, és mi a többletfeladat dékánként?
2024 eleje óta voltam oktatásért és minőségbiztosításért felelős dékán helyettes. Majd ez egy nagyon izgalmas feladat volt, megismerhettem a szerkezetet is, a működését a különböző szerveknek. Szóval ez egy nagyon fontos időszak volt, én úgy gondolom. Majd október 1-jével lettem általános dékán helyettessé kinevezve, és ott egy kibővített munkakörrel végeztem a munkámat, ami végül is felkészített magára a dékáni feladatokra.
Hogyan készültél erre föl? Voltak terveid? Hogyan képzeled el a jelen egyetemét?
Ez egy nagyon izgalmas időszak volt igazából. Szerintem a legfontosabb rész az a tanulási folyamat volt, hogy megismerhettem tényleg mindent, hogy hogyan működünk, és megismerhettem azokat az utakat, hogy mi az, amin tudunk tovább menni, hogyan tudunk fejleszteni. Részt vettem például a formatervező BA szakunknak az akkreditációjában, ami egy nagyon komoly feladat volt, és nagyon komoly folyamat, és nagyjából látom azokat, hogy milyen irányba tudunk menni. Itt most nyilván fontos a hallgatószám növelés is, de az oktatási minőség emelése, tehát sok ilyen út van.
Cél az, hogy piaci alapon működjön egy egyetem? Tehát, hogy minél kevésbé függjön az aktuális állami szervektől?
Hát a mi esetünkben maximálisan, mivel mi magánegyetem vagyunk. Úgyhogy abszolút piacorientáltan működünk.
Ha lehet úgy magánegyetemként tekinteni rá, hogy az MNB egyik alapítványa a tulajdonos. Részemről ez egy picit kérdőjeles, hogy mennyire magánegyetem.
Hát ez egy üzleti alapokon működő egyetem. Tehát az alapképzésen nálunk csak fizetős helyek vannak. A mesterképzésen vannak állami helyeink.
Azért kérdeztem azt, hogy 2025-ben hogyan kell kinézni egy egyetem, mert nyilván valóan a magyar egyetemi oktatásnak is megvannak a paneljei. Hogyan épült föl a 60-as, 70-es években, hogyan fejlődött egészen a 2020-as évekig, és mivel friss dékán vagy, és azért kérdeztem, hogy hogyan készülsz fel egy ilyen feladatra, mi az, amit a panelek közül érdemes megtartani, ilyenkor végigmész-e azon, hogy az jelenkori oktatás az miben elavult, miben lehet újítani, és mennyire állsz bele? Tehát mennyire elvárható egy friss dékántól, hogy beleáll, hogyha új ötletei vannak?
Én azt gondolom egyébként, hogy nagyon jól működött eddig is az egyetemünk, és az előző dékán is kiváló munkát végzett. Úgyhogy az irány az mindenképpen jó és tartandó. Alapvetően viszonylag nagy versenyben dolgozunk, ha jól emlékszem, 11 művészeti egyetem van még rajtunk kívül, ahol részben hasonló képzések zajlanak. Itt szerintem a legfontosabb az, hogy megtaláljuk azokat az értékeket, amivel ki tudunk tűnni ebből a tömegből. Úgymond, szerintem ami az egyik legfontosabb értékünk, hogy minden oktatónk három munkalában áll, úgymond. Az egyik az oktatási láb, a másik az, hogy prosperáló művészek tulajdonképpen, tehát piacon dolgozó és alkotó művészek. Ez azért nagyon fontos, mert olyan tudást tudnak átadni a hallgatóknak, ami teljes mértékben napra kész.
Gyakorlati.
Gyakorlati, és ugye itt alkalmazott művészetről beszélünk. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ahogy kikerülnek a hallgatók, azonnal meg tudják állni a helyüket a munkaerőpiacon, vagy akár a versenyszférában. És a harmadik láb pedig a kutatási láb. Tehát az oktatóink szerintem maximálisan úgy tevékenykednek, ami hozzájárul nem csak az egyetem fejlődéséhez, de tényleg egy hozzáadott értéket biztosít a hallgatók számára. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy értékünk.
Te mit láttál más út akár országhatárokon kívül, amit mindenképp szerettél volna integrálni?
Ami még nagyon fontos, és egyébként ezt láttam külföldön is, hogy ez működik talán a legjobban, és az alkalmazott művészeteknél is az egyik legfontosabb az alacsony létszámú csoportokkal való dolgozás az oktatás során. Nyilván vannak nagy közös elméleti képzéseink, de alapvetően a szakmai gyakorlati tárgyak, azok mind-mind alacsony létszámú csoportokban jönnek létre, és így jöhet létre egy olyan oktatói-hallgatói kapcsolat, ami tulajdonképpen azt eredményezi, hogy technikailag a hallgató bekerülésétől egy olyan guide-ot kap végig a tanulmányai során, és végigvezetést a diplomájáig, ami szerintem egy nagy töbletet ad neki, amikor kikerül.
Az elején említettem a 40 pluszosokat, nem véletlenül. Hogyha valakinek nincs lehetősége 20 évesen egyetemre menni, ledolgozik 15-20 évet, és úgy dönt, hogy szeretné képezni magát tovább, akár egyetemi szinten. A szabad egyetemmel ti hogy álltok?
A közelmúltban alakult meg nálunk a Senior Akadémiánk, ami szerintem...
Igen, van a Semmelweis Egyetemen is. Igen. Pont ez a neve.
Igen, de ez Metropolitan
Center. Oké, szóval nincs levédve. Igen, akkor.
Nincs, és igazából jelen pillanatban az üzleti karunkról tudnak a képzésekből válogatni a jelentkezők. Szerintem ez egy szociális szempontból nagy hozzáadott érték. És a művészeti karon jelen pillanatban még nincs, de egyáltalán nem kizárt, hogy a közeljövőben lesz az is.
Mi kell hozzá?
Túl sok minden nem, szerintem. Az oktatóink megvannak, akik ráadásul, ahogy korábban is említettem, mind-mind elismert művészek, és tényleg a naprakész tudással rendelkeznek, tehát elhatározás.
Említetted az oktató és diák kapcsolatát. Vannak elvárások egy mai 20 éves részéről, hogy milyennek kell lennie egy tanár-diák viszonynak. Szóval itt ugye még a adás előtt beszéltük, hogy tegeződés van nálatok például. Ez nem tudom, hogy ez mennyire szokásos.
Ez szerintem azért az jellemző a mai, mondjuk azt, hogy fiatal oktatói generáció esetében ez abszolút jellemző. Enged kiépíteni tényleg egy olyan kötetlen kapcsolatot, ami természetesen nem nélkülözi a tiszteletet.
Most ugye megbízott dékán vagy, ami azt jelenti, hogy határozatlan idejű a megbízásod, de érdekel, hogy ha ez mondjuk határozott idejű lesz egyszer csak, akkor hosszú és középtávú terveid azok hogy néznek ki? Néhány héttel ezelőtt a BME-ről is voltak itt vendégeim, és velük például arról beszéltünk többek között, hogy hogyan kell egy egyetemnek kommunikálnia külföldön. Tehát, és akkor elmondták, hogy vannak ügynökeik, és akkor mennek akár Pakisztánba, akár Indiába. Ez minden egyetemen így működik? Ti hogy
én
milyen modellt
gondolom,
követtek?
Hogy igen, tehát tulajdonképpen az, hogy a hallgatói számot növelni tudjuk. Tehát alapvető cél az, hogy fenntartsuk, de azon túlmutató cél az, hogy növeljük. Ennek az egyik eszköze ez a fajta rekrutáció, amit egy ügynökhálózattal tudunk mi is megcsinálni.
Azért teszem fel most neked is ezt a kérdést, mert akkor elfelejtettem, illetve utána gondolkodtam rajta, hogy ezt kár, hogy nem tettem föl, de most van kinek, hogy ugye sokat beszélünk most már ezekről, sőt, ilyen magazin is, hogy art is business. Aztán most már arról beszélünk elég gyakran, hogy health is business, tehát a művészet is, meg az egészség is business, az oktatásra mennyire érdemes bizniszként tekinteni? Hol essünk át a másik oldalra? Mennyire tud megmaradni az oktatás méltósága, még akkor is, hogyha erre kőkemény üzleti szemlélettel tekintünk.
Hát az art is business az egyértelmű, főleg nálunk, mint alkalmazott művészeteket oktató egyetemen. Az, hogy a lecturing is business, vagy az oktatás is business, az ebben nem biztos, hogy én ebben az irányban gondolkozni. A mi oktatóink maximálisan elhivatottak, és tulajdonképpen ebben van egy rettenetes emocionális adalék is, szerintem sokkal inkább motiváló ez, mint sem az, hogy bizniszként tekintsenek ők maguk az oktatásra. Az intézeti oldalról természetesen értelmezhető az, hogy az oktatás az üzlet. És látjuk is, hogy jól működik, hiszen emelkednek a hallgatói számaink, egyre szebb eredményeket is, nem csak magyar nemzetközi szinten is egyre kiemelkedő eredményeket érünk el. Természetesen ezért sokat meg is teszünk, tehát a nemzetközi esítés az számunkra is nagyon fontos.
Részint köze van a következő kérdésnek is ehhez. Mi a helyzet a társadalmi felelősségvállalásra? Egy egyetemnek ez mennyire feladata, mennyire tud tervezni ezzel, és most friss dékánként neked ez egyáltalán ott volt-e valahol az agendában?
Hát ez egy nagyon fontos téma egyébként, több szempontból is nagyon fontos, hogyha azt nézzük, hogy az egyetem, mint vállalkozás az ő szempontjából, a társadalmi felelősségvállalás, azt hiszem, hogy talán az egyik legkiemelkedőbb és az egyik legfontosabb téma kell, hogy legyen. De ugyanez oktatási szinten is megjelenik, tulajdonképpen minden képzésünkben vannak erre általános kurzusaink is, de úgy gondolom, ahogy megint csak ismétlem önmagamat, hogy itt alkalmazott művészetek vannak. Ez azt jelenti, hogy az alkotások tulajdonképpen termékként jelennek meg a piacon, és mint termékek mindenképpen úgy kell, hogy megszülessenek, vagy létrehozódjanak, hogy az társadalmi felelősségvállalási szempontból alá legyen támasztva, és biztosítson minden olyat, amitől ez a tárgy ez etikusan, morálisan és minden egyéb szempontból elfogadható legyen, és hozzáadott értéke rendelkezzen a társadalom számára.
Erre allokál egy egyetem minden évben?
Abszolút, így van.
Ebben neked van beleszólásod, vagy te inkább az oktatási sémákért felelsz?
Én inkább az oktatási sémákért felelek, de ugyan azért is érdekes ez, mert részben érintetnek is érzem magam emiatt. Még annak idején a Corvinus Egyetemen, amikor csináltam a doktorimat tulajdonképpen, ott volt egy CSR nevezetű saját tantárgyam, ami tulajdonképpen erről szólt, tehát a társadalmi felelősség szerepvállalásról. És az is egy nagyon sikeres tantárgy volt, amit utána aztán integrálni is tudtam nálunk is, és ugyanúgy tudom a képzésbe is integrálni az ott tapasztalatokat.
Láttál jó példákat korábban, amiket úgy érezted, hogy érdemes beilleszteni ide?
Láttam jó példákat most a vállalati szektorban, de főleg olyan példákat láttam, amiből azért lehet tanulni, mert nem feltétlenül jó. Tehát nekem nagyobb értéket nyújtottak ezek a példák. Amikor inkább csak egy ilyen, vagy egy greenwashingról beszélünk, vagy egy olyan tényleg egy olyan kommunikációról, ami már átfordul egy nehezen hihető és egy kicsit erőltetett kommunikációba.
Mivel részben művészeti egyetemről beszélünk, elkerülhetetlen az AI kérdése. Van-e erre kidolgozva bármilyen policy, és hogy látjátok a mostani 20 éveseknek a motivációit? Szóval, hogy akár amikor használják, és főleg ugye, hogyha egy alkalmazott művészetről beszélünk, most már másról se szólnak akár a reklámos hírek, hogy hát itt-ott használják, és aki a piramis aljánál, az megszívja, és az ügynökségek megörülnek, hogy ho-ho, most tudtunk spórolni egy kis lóvét. Szóval ebbe egy művészeti egyetem hogyan áll bele, és van-e rá bármi policy?
Ez egy kiváló kérdés. Ezt folyamatosan dolgozunk a policy-nken, tehát amilyen gyorsan megjelent és roham tempóban fejlődött ez az egész, próbálunk mi is nagyjából ilyen ütemben, már egy picit lemaradva felzárkózni a szabályozásainkkal. Ezek elsősorban például a különböző szakdolgozatok megírására koncentrálnak, de én nagyon-nagyon fontosnak tartom a képzés többi részében is egyszerűen megvizsgálni, és valamilyen formában szabályozni. Elsősorban arra gondolok, hogy az alapképzésben résztvevő hallgatóknak a különböző tárgyalkotó AI eszközöknek a használatának a korlátozása nagyon fontos is, hogy miért. Ez azért van, mert nagyon egyszerű ugye beírni egy promptot, ami generál egy képet, amit jellemzően ők elfogadnak, és ezzel megelégednek. Ez az a nagyon nagy probléma, azon túl, hogy most elkezdhetnénk keresgélni és vitatni ennek a szerzőjogi tartalmát, és így tovább, és így tovább. De szerintem a legnagyobb probléma ebben az, hogy nem alakul ki náluk az a készség sor tulajdonképpen, ami létrehozza az ő tervezői metodikáikat és tervezői képességeiket. Uh-huh. És az a nagyon nagy kérdés, hogy ez, hogyha nincsen szabályozva, korlátozva, ami ismét lesz segítő jelleggel, akkor ez hova vezet? És hogy ennek mi lehet az eredménye?
Itt ugye az a kérdés, hogy hogyan hozod át a Jedi oldalra. Tehát hogyan tudod jól használni az AI-t. Nyilván minden tiltás az valójában csak olaj a tűzre.
Ez pontosan így van. De itt ezért is próbáltam úgy fogalmazni, hogy
segítőleg.
A szabályozása. Igen. Tehát is abszolút segítőleg, igen. Tehát itt nem tiltásról van szó, és mi nem tagadjuk ezt a technológiai vívmányt. Ez egy fantasztikus dolog, és rengeteg olyan területe van az életnek, ahol szerintem forradalmi eredményeket várhatunk tőle. De nem vagyok benne biztos, hogy az alkotó művészetnek minden területére elmondható ez.
Volna valami, amit megváltoztatnál a magyar felsőoktatásban?
Hát, mint általában mindenhol, némileg egyszerűbb bürokratikus eljárások, gyorsabb folyamatok, azok sokat segíthetnének.
Erre van esély?
Én bízom benne.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Dr. Megyeri Gáborral, a Budapest Metropolitan Egyetem frissen kinevezett dékánjával beszélgettünk. Ez volt mára a Szabad Esés. Köszi mindenkinek a figyelmet. Legyen szép estétek, vigyázzatok egymásra és magatokra. Szoller André nevében is elköszönök. Szevasztok.